Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megérkeztünk Kijevbe, megy a Ramazuriak küldöttségünk körül, nyilatkozta Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerda este közzétett videójában. Emlékeztetett, ez egy hivatalosan bejelentett delegáció, mint ahogy azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megerősítette. Közölte, izgatottan várják, hogy érdemben tudjanak tárgyalni a barátságkő olajvezetékről. Hozzáfűzte azt is, úgy hallotta, hogy számos Kijevbe akkreditált Európai Uniós nagykövetet is érdekel a küldöttség munkája. Így izgalmas napok elé néznek. Háborús világrend köszöntött a világra, amelyben a háborúk határozzák meg az emberek életét évek óta, közölte Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Sárbogárdon. A városban tartott lakossági fórumon a politikus kifejtette, hogy a szomszédos Ukrajnában már 4 éve háború zajlik, ami hosszát tekintve már az előző évszázad világháborúvaival vetekszik, és emellé most jött az iráni fegyveres konfliktus is, amely földrajzilag ugyan messzebb van, azonban hatásában legalább annyira veszélyes. A politikus az EU kapcsán elmondta, a háború finanszírozása óta már az Unió úgy döntött, hogy 193 milliárd eurót küld Ukrajnába az elmúlt 4 évben. Ez 3-szor annyi pénz, mint amit Magyarország kapott a 2004-es csatlakozása óta. Az elmúlt 4 évben én azt éreztem a legnagyobb tettnek, hogy a rezsidíjak emelkedését sikerült megakadályoznunk, és a családokat sikerült megvédenünk, jelentette ki a miniszterelnök az országjárás a fórumán vecsésen. Orbán Viktor elmondta, ma egy átlagos magyar háztartás éves szinten 250-260 ezer forintot fizet a rezsiért, Lengyelországban 850 ezer forintot, Csehországban 1 milliót fizetnek. Orbán Viktor elmondta, az egész gazdaságot úgy próbálták megszervezni, hogy ami pénz van és rendelkezésre áll, azt a családokhoz próbálják eljuttatni, ezért vezették be a gyermekek után járó adókedvezményt, amit most éppen megkétszereztek, és el fognak jutni oda, hogy az a házaspár vagy édesanya, aki gyermeket vállal, nem fog rosszabbul élni, mint azok, akik nem vállaltak gyermeket. Az országos iskolakert fejlesztési program fontos nevelési projekt. Az iskolakertekben a gyermekek közös élményeket szereznek. Megtanulják, hogy a természetnek törvényei vannak, a munkájuknak eredménye lesz, utóbbi olyan erőt ad, amelyre maga az emberiségünk épül, mondta Rajsz Anikó Somogyváron. Az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára, a Somogyvári Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény iskolakertjének, más iskolakerteknek példaként szolgáló, azok tevékenységét segítő, úgynevezett mentorkerti avatásán hangsúlyozta, hogy a gyermekeknek meg kell ismerniük a természetet ahhoz, hogy megszeressék, és ha megszeretik, meg fogják védeni, és ez lesz a természetes számukra. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban rendezik meg a fenntarthatósági témahetet, amely idén bővül, az iskolák már évente többször hívhatnak szakértőket, élménygazdag előadásokat tartani, és a gyermekek eljuthatnak vállalkozásokhoz, és megismerhetik azok fenntarthatósági gyakorlatát is. A március 15-i rendezvények miatt jelentős forgalomkorlátozások lesznek Budapest több kerületében, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. Minden forgalomkorlátozásról szóló részletes tájékoztató megtalálható a polisz.hu oldalán. A BRFK arra kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek a nemzeti ünnepen is. Idén először szerdán emelkedett 20 Celsius fok fölé a hőmérséklet hazánkban, írta a Hungaromet ZRT. Mint írták, a Kiskunmajsán mért 20,1 fok, az idei év első 20 fok fölötti napi csúcsértékét jelenti. Végül az időjárásról. A fátyolfelhők mellett nagyobb területen erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar az ország középső és déli részén fordulhat elő. Helyenként a szél is megélénkül, főleg a csapadékgócok környezetében. A nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balogh Edita, a Talentum Alapítvány elnöke ismerteti a felnőtt képzés sajátosságait.
Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért nevű szervezetnek a nevében vagyok itt, ugye én vagyok ennek az elnöke, és itt foglalkozunk ezzel a felnőtt képzéssel ilyen tudatos szinten. De nem tagadhatom meg ezt a 18 és fél évet, amit tényleg a KIFE-nél töltöttem munkavállalóként, és tényleg nagy szeretettel foglalkoztunk akkor a tagszervezetekkel. Ezért néha-néha kitekintek így egy kicsit a KIFE-re, a KIFE szerepére bizonyos dolgokban, úgyhogy egy kicsit mixelem a kettőt. Na de a Talentum Alapítványnál mivel is foglalkozunk, és honnan is jönnek ezek a tapasztalatok? Ugye két fő profilunk van, egyrészt önkéntes központot működtetünk, amiből főként informális tanulási helyzetekben láthatjuk meg azt az értékadást, azt a fejlődést a fiataloknál vagy felnőtteknél, amelyet az önkéntesség során lehet megtanulni. A másik oldala a civil módszertani központunk, amely kifejezetten felnőtt képzéssel foglalkozik, vagy hát mondhatom, hogy ifjúsági és felnőtt, nyilván vannak fiatal korcsoportoknak is képzéseink. Itt elsősorban társadalmi célú és a civil szektorban az aktív működés biztosító képzéseket, szervezet, fejlesztéseket kínálunk. Nem vagyunk egyházi intézmény, mégis nagyon fontos azt tudatosítani, hogy mind a kuratóriumi tagjaink, mind a munkatársaink katolikus értékrend szerint működnek, tehát ez egy olyan szervezet, ahol gyakorlatilag a háttérben van meg az az érték, ami alapján mi úgy gondoljuk, hogy milyen egyházi, egyházközeli civil szervezet vagyunk. Azzal kezdeném a gondolatokat, hogy miért is egyedi az egyházi és civil felnőttképzés, miért ér el ez? És most a jogi felnőttképzési kategóriától eltekintve is úgy gondolom, hogy ez többletértéket hordoz, de ehhez egy picikét a történetre is rá kell tekintenünk. A rendszerváltás után gyakorlatilag jött a felismerés, hogy nagyon fontos a lelki és szellemi fejlesztés, és végre lehetett szabadon és nyitottan szervezni nyilvánosan. Előtérbe tudtak jönni azok a szervezetek is, akik ugye illegalitásban már próbálkoztak sok mindennel, tehát ez nagyon nagy lendületet adott. Emellett jó gyakorlatok jöttek be más területekről, különösen a német anyanyelvű területekről, amelyek szintén egy biztatást adtak arra, hogy ez a nem formális civil képzés, és azon belül is a katolikus értékrendű képzés, az nagyon fontos. Tehát fontos, hogy eznek legyenek bázisai, szervezetei, képzői, akik ezeket hazánkban is képviselik. A tanulásnak az új formája is egyre inkább előtérbe került, ugye nem csak az iskolapadban való tanulásra gondoltunk már, hanem tényleg bejöttek ezek a nem formális és informális tanulási szinterek, és lassan-lassan természetessé vált, hogy nem csak az iskolában lehet tanulni. Kibővült a célcsoport is, ahogy elkezdtünk arról gondolkodni, hogy kik a tanulóink. Ugye az iskolapadból kikerülve a fiatalság, a fiatal korosztály, ahogy itt láttunk is példákat ugye pont az előző prezentációban, a felnőttek, akik nem csak valamilyen szakmai tevékenységhez szeretnének tudást, hanem akár a társadalmi, az életben való megélhetéshez szeretnének kompetenciákat szerezni. És egy idő után szinte külön célcsoportként definiálódott a szenioroknak a célcsoportja, amelyek speciális foglalkozást vagy hozzáállás sajátosságot jelentenek. És azt gondolom, hogy a KIFE-nek ebben nagyon nagy szerepe volt annak idején, hiszen ő teremtette meg azt a kapcsolódást a szervezetek között, egy hálózatot, mondhatnám közösséget épített a szakemberek között, akik elkezdték ezeket a tevékenységeket. Jó gyakorlatokat vettek át külföldről, vagy a saját itteni igényekre alapozva új képzéseket dolgoztak ki. És egyben volt egy minőségi képzésfejlesztési szerepe is. A Talentum Alapítvány is tulajdonképpen ezeknek a hatására mondhatom, hogy jött létre. 1996-ban egy képzést hoztunk létre, és hát nagyon sokat inspirálódtunk ezeken a KIFE közösségi alkalmakon vagy rendezvényeken. Aztán persze hát kinőttük magunkat, és 2002-ben meg is alapítottuk a Talentumot. Gyakorlatilag 96-tól most magunkat is 30 évesnek apostrofáljuk ebben az évben, úgyhogy majd nálunk is lesznek mindenféle ilyen jubileumi rendezvények. Tehát ami nagyon fontos, hogy attitűdformálás, értékátadás, nem formális képzések. Menjünk a következő kérdésre, miért van egyre nagyobb jelentősége a nem formális tanulásnak a mai világban? A nem formális tanulás ugye csak azért, hogy mindenki egy definíció szinten legyen, ugye egy szándékolt tanulás, amelynek van célja, van kijelölt időtartama, és van egy olyan tervezett vége, ahova el szeretném juttatni az adott résztvevőt, az adott embert, aki részt vesz a tanulásban. Ennek nagyon sok formája van, különösen az európai definíció szerint, ne csak a klasszikus képzésekre gondoljunk, hanem akár ide tartoznak workshopok, tematikus táborok, klubok, tehát bármi olyan, amiben valamit tanulunk, de szervezetten, tudatosan tanulunk. Megváltozik gyakorlatilag a képzőnek is a szerepe ebben, hiszen a tudást az inkább facilitálja, kifacilitálja az adott képzésnek a vezetője vagy a műhelyvezető, és nem ő lesz, aki frontemberként kiáll, a tudásnak úgymond az atya, hanem gyakorlatilag együtt egy közös tanulási térben tanulunk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket még inkább tudatosítsuk. Hogyan tudjuk ezt tudatosítani? Ez a mai világban egyre inkább elterjedt, és európai szinten szinte már követelmény, hogy a tanulási célokat tanulási eredményekben fogalmazzuk meg. A tanulási eredmények sokkal bővebb, mint a klasszikus. Az elméleti ismeretek is egyre inkább gyakorlati fókuszúakká váltak, vagy fontos lett például az elméleti ismereteknek a megtalálási helye, hiszen manapság már mindent megtalálunk az interneten, tehát nem kell, hogy valahol szerezzem össze, tehát hogy átalakult. Egyre nagyobb tért hódítanak a gyakorlati készségek, a tudás alkalmazásának a képessége, Tehát éppen ezért erre érdemes nagy hangsúlyt fektetni. És itt állnék meg egy pillanatra. Akik szerintem itt vannak ebben a teremben, vagy a kifejez valamilyen módon kötődnek, egészen biztosan, hogy valamilyen tudásátadással foglalkoznak. Nézzük meg a saját képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, hogy ott azokban ezek az elméleti ismeretek, a gyakorlati készségek milyen arányban vannak, hogyan kapcsolódnak. Például az előző két példában is szépen lehetett ezt látni. Amire azonban kevésbé szoktunk tudatosan figyelni, hogy a tudás átadásban nagyon alaposan, vagy mélyen benne van az attitűdformálás is. Annak az értékelő viszonyulásnak a formálása, amely gyakorlatilag pont nekünk a katolikus felnőtt képzésben nagyon fontos, hiszen itt tudjuk átadni azokat a katolikus értékeket, vagy azt a szemléletet, amivel azt mondjuk, hogy gyakorlatilag ez valami mást, valami többletet, valamilyen értékorientációt jelent. És ez nagyban hozzájárul a szakmai, a társadalmi, és egyáltalán az emberek közötti humán hozzáálláshoz. És ami még fontos a mai világban, hogy meg tudjuk fogalmazni a tudásátadási alkalmainkon, hogy milyen cselekvő képességre készítjük fel az embert. Ugye fontos, hogy ne csak tudjunk valamit, hanem azt tényleg tegyük is. Ugye akár itt is hallottuk, hogy mondjuk tudja magáról, hogy vallásos, vagy úgy gondolkodik, vagy gyakorolja, vagy nem gyakorolja, de hogy tesz is érte valamit. Tehát ez a cselekvőképes tudás, cselekvőképes viselkedés is rendkívül fontos a tudás átadásban. Sokszor panaszkodunk, fiatalok körében szoktam hallani, de most már egyre inkább a felnőttek esetében is, hogy a felelősségvállalás, mintha gyengült volna a mai világon. Az emberek nem vállalnak felelősséget semmiért, hanem nincs súlya az adott szónak, stb. Hát azt gondolom, hogy ezek a nem formális tanulási alkalmak arra is nagyon jók, hogy az embereknek a felelősségvállalását erősítsük. És hogyha ilyen szemlélettel gondoljuk át a képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, akkor sokkal szélesebb perspektívában tudjuk a tudást szemlélni, illetve azt megfogalmazni, hogy hova is szeretnénk eljuttatni egy-egy képzés alkalmával az embereket. Honnan jön ez? Természetesen ez egy általános európai trend, de a Talentum Alapítványnál sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne ezt átadni a civil szervezeteknek, hogy minél inkább tudatosan gondolkodjanak. Ehhez egy olyan projektet indítottunk az Erdélyi Proedukációna Egyesülettel, amelyben azon gondolkodtunk el, hogy a nem formális tanulást hogyan lehet képzésfejlesztési szempontból leírni. Hogy lépésről lépésre, ha valaki akár egy új képzést tervez, vagy azért mindig váltakozva mondom képzés, tudás, átadás, mert ugye ne gondoljunk csak a klasszikus képzésekre. Hogy hogyan lehet eljutni az ötlettől valójában addig, hogy tényleg megvalósuljon egy képzésünk, hogy lehet ezt tudatosan felépíteni. Illetve, hogy hogyan lehet ezt utána mérni, értékelni, hogy tényleg sikerült-e az általam tervezett tudást átadni, és a tudást ebbe is értem, hogy az attitűd, meg az autonómia, a felelősségvállalás, tehát olyan globálban. Tudom-e én ezt mérni? Tudom-e én ezt tanúsítani? Erre kerestük a választ, és létrehoztuk az értékképzők kézikönyvét, amely egy olyan jellegű könyv, vagy a felépítése úgy néz ki, hogy mindig van egy nagyon rövid elméleti bevezető, de azt is nagyon gyakorlatilag ábrákkal, példákkal próbáltuk megfogalmazni, és utána lépésről lépésre adunk szempontokat, hogy hogyan lehet átgondolni gyakorlatilag valakinek egy ilyen tudásátadásnak a tervezését. Emellett nagyon sok példát hoztunk, tehát jó gyakorlat leírások vannak, egy példatár csatlakozik hozzá, amiből mindenki a saját hát képzési típusához megfelelőt találhat, úgyhogy ha valaki érdeklődik, akkor itt az honlapunkon ezek a kézikönyvek letölthetők és megtalálhatók. És a következőkben ebből szeretnék kiemelni 2-3 gondolatot. Az egyik az, hogy látható, hogy az értékátadás az mennyire fontos, erre mi is nagy hangsúlyt tettünk. Mert mitől lesz értékközpontú gyakorlatilag egy képzés? Meghatározhatunk mi bármilyen jó célt, bármilyen jó eredményeket, ha valójában az az ember, aki vezeti ezt, facilitálja ezt, tehát direkt nem a tanárt mondom, vagy a képzőt, hogyha ő megfelelő értékrendet nem tud képviselni ezeken az alkalmakon. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a szervezetnek az értékei, a szervezeti értékek igenis befolyásolják ezeket a tanulási alkalmakat. Tehát akkor, amikor a KIFE tagszervezeteknél gyakorlatilag meghirdetünk valamilyen képzést, tanfolyamot, műhelyt, akkor igenis felelősség van abban, hogy milyen értékrendben adjuk át az ottani ismeretek. És ezek nagyon sokszor a Talentumnál is, ezek nem feltétlenül vallásos témák, sőt, többnyire nem vallásos témákkal foglalkozunk mi a Talentumnál, hanem az élet minden területénre próbálunk meghirdetni képzéseket, csak ez a háttér, ez az értékrend van mögötte. Ezért fontos számunkra, hogy azok a trénerek, képzők, akik elmennek, ezt az értékrendet tudják képviselni. Erre mindig figyeljünk, hogy a tréneren keresztül, vagy műhelyvezetőn keresztül jut el a résztvevőhöz az érték. Azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk a képzésünknek a tervezése során, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Hogy mindig legyen egy íve, és mi, akik tervezzük ezeket, pontosan tudjuk, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Képzésnek vannak kisebb egységei, aztán moduljai esetleg, és akkor így összeáll, mondjuk egy ilyen hosszú 360 órás képzés, az biztos, hogy több modulból áll, de hogy mindegyiknek van önállóan is egy íve, önállóan is van egy célja, egy meghatározott menetrendje. Ezt a tudatosítást nagyon fontosnak tartjuk, még úgy is, ha egyébként a nem formális képzéseknek pont az a sajátossága, hogy rugalmas, és az ott lévő résztvevőkre szabottan lehet változtatni rajta. Tehát alkalmazkodhatók az ottani fölmerülő igényekhez, vagy a résztvevőknek a tudás szintjéhez. Tehát ezt a rugalmasságot tudva, de előre kijelölve fontosnak tartjuk, hogy kijelöljük, honnan, hová szeretnénk eljuttatni. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy azért vannak ilyen adhok képzések, ahogy esik puffan csőren, meghirdetünk egy témára, és akkor majd lesz valami. Én azt gondolom, hogy egy tervezettség, egy célkijelölés az mindenképpen segít abban, hogy tudatosabbá váljunk. És miért fontos ez a tudatosítás? Hogyan tehetjük elismerté és láthatóvá a tanulás eredményeit? Azért fontos, mert ha én tudom, hogy honnan, hová szeretném eljuttatni a résztvevőmet, akkor utána meg tudom mérni, meg tudom nézni, értékelni tudom, hogy sikerült-e eljuttatnom oda. Ha viszont sikerült eljutatnom oda, akkor miért nem tudatosítom magammal, mint szervezet vagy tréner, a résztvevővel, aki részt vett, és kifelé a társadalommal, hogy hoppá, itt van egy kompetencia együttes, ami fejlődött, ami előrelépett. Tehát éppen ezért gyakorlatilag egy ilyen kis oklevél, tanúsítvány, akárminek is nevezhetem, szimbóluma van, mert hogy nagyon fontos, és a jövőnek egy fontos lépése lesz az, hogy tudjuk láthatóvá tenni a képzéseinket, és ennek egyik módja az, hogy kiadunk ezekről egy részvételi igazolást, egy tanúsítványt. De nem mindegy, hogy ennek milyen a tartalma. Mert ha csak azt írom le, hogy mi a képzés címe, hány órában XY vett részt, az is már nagyon szép és első lépésként jó. De ha még azt is oda tudom erre írni, hogy egyébként akkor ő mit is tanult meg, mik azok a tanulási eredmények, amiket szerzett, akkor onnantól ez a tanúsítvány értékesebbé válik, sőt, társadalmi és akár gazdasági munkaerőpiaci jelentősége is lehet, hiszen besatolható például egy önéletrajz mellé. Hozzáteszem, nem csak a Talentumnál, de én máshogy is választottam már ki úgy kollégát, akinek pont egy ilyen nem formális tanúsítvány besatolása nyerte meg az úgymond én tetszésemet, hogy lám-lám, ő ilyenbe is részt vett, és akkor ő valószínű ilyen-olyan kompetenciákkal rendelkezik. És hogy milyen formákban teljesíthetjük ki a felnőtt tanulást a szervezeteinknél, hát itt összegyűjtöttünk néhány dolgot a Talentumnál, amit mi fontosnak tartunk, és most ezekkel szeretném összegezni gyakorlatilag a mondani valómat. Ennek a értékképző kézikönyvének egyébként a logóját, az égő, az világ, így szórja a fényt. Hát azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy amikor tartunk egy tudásátadási alkalmat, akkor próbáljuk szórni ezt a fényt. Mire is figyeljünk tehát? Az első, hogy ne sajnáljuk a képzésfejlesztésre szánt időt. Az időt vesz egyébként igénybe, ezt átgondolni, tudatosítani. Ha netán egy tréneri csapat van, akkor nyilván együtt fölkészülni. Mi is a Talentumnál végtelen időket fordítottunk arra, hogy a talentumos csapattal kidolgozzunk egy-egy tréninget. És még a mai napig is, akik gyakorlottak vagyunk, bizony leülünk, és néhány óra alatt összeállítunk, sőt, le is írjuk. Ezek nagyon fontos tudatosítási folyamatok. Aztán felelősségünk, hogy népszerűsítsük a nem formális tanulást, és ezt tudatosítsuk a résztvevőkkel is. Azért, hogy ők is lássák, hogy ők itt tanultak valamit. Amikor arról beszélünk, hogy sokkal inkább meg kell fogni, be kell vonzani az embereket, sokkal szívesebben jönnek, hogyha már előre látható, hogy én mit fogok kapni, vagy netán, aki elvégezte, az már tudja mutatni, hogy erre jutottam el. Itt szeretnék egy gondolatot behozni még, hogy 2026-tól a felnőtt képzők nemzetközi napját hirdették ki, az európai, pontosan mondom, az Európai Felnőttképzési Tanács január 24-ét, tehát nincs is olyan messze, hirdette ki a felnőttképzők nemzetközi napjának, pont azért, mert hogy mennyire fontos a felnőttképzés a mai világban, tegyünk erre egy hangsúlyt. Erre érdemes lesz majd a jövőben odafigyelni. Tanuljunk egymástól szakmailag, ez itt nagyon jó közeg a KIFE-nél. Higgyünk a saját képzéseinknek a társadalmi és gazdasági jelentőségében. Ha úgy gondoljuk, hogy mi tudunk értéket átadni, akkor egészen másképp fogunk tudni képzéseket szervezni, arra meghívni embereket. És végül, de nem utolsó sorban, legyen bennünk az állandó megújulásnak az igénye. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lépjünk együtt a világgal, mert azok a tradicionális értékek, a vallásnak azok az ilyen fundamentumai átadhatók, de egy megújult formában, megújult módszerekkel, megújult gondolatokkal, akár eszközöknek az használatával, mint például a digitális eszközök, pontosan azért, hogy eladhatóbbá váljon, és azokat is be tudjuk vonzani, akik csak még a maga módján vallásosak, ők megszólíthatók, ők így igénylik ezek a válaszokat, és akkor azt gondolom, hogy ha az ő világukban tudunk hozzájuk szólni, akkor el fogjuk tudni érni. És hát én kívánom, hogy a KIFE-nek ebben jelentős szerepe legyen, gyakorlatilag, hogy ezt a közös fórumot megteremtse, és tényleg szakmailag tudjunk mindig töltekezni, fejlődni, egymástól tanulni.
Kedves hallgatóink, Balogh Editet, a Talentum Alapítvány elnökét hallották.
Napsugár, gyere már, úgy várlak, de kár, hogy az éjjel hármat csak az imént léptük át, de kibírom már álom nélkül ezt a pár órát. Több kell belőled, mutasd hát a megújító csodás erődet. A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az elsőben. Megint nem talál az álom, meddig bírom én? A hajnal ismét itt van, kopog az ablak üvegén. A négy fal közül már kilépnék, észreszejtő távolságok előttem. Nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
közül már kilépnék. Észveszejtő távolságok előttem nem keresném a miértjét, csak követném a szivárványt az esőben.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Pápa katekézise. Isten népét, az egyházat, a Krisztusban való hit vonja egységbe. 14. Leó válasza a Szent Péter tér magazin olvasójának. Soha ne becsüljük alá a nők elleni erőszakot, félelem nélkül jelentsük fel. A Pápai Régészeti Akadémia Vörös Győző ókorkutatót tagjai közé választotta.
Leó pápa katekézise. Isten népét, az egyházat, a Krisztusban való hit vonja egységbe. Szerdán délelőtt az általános pápai audiencián a Szent Atya folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól kezdett katekézis sorozatát. A Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció 3. elemzéséhez érve arról beszélt, hogy Isten népe, az egyház, a föld valamennyi nemzetéből való emberek egysége, akik bár különböző nyelveket beszélnek, más kultúrákhoz tartoznak, de a Krisztusban való hit teszi egyé őket, Isten gyermekeivé és egymás testvéreivé. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Olvassuk Jeremiás könyvében.
Proseguendo nella riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium, oggi ci soffermiamo sul secondo capitolo dedicato al popolo di Dio.
A Lumen Gentium kezdetű zsinati konstitúció 2. fejezete Isten népéről szól. Isten, aki a világot és az emberiséget alkotta, és üdvözíteni akar minden embert, azáltal teljesíti be üdvözítő művét a történelemben, hogy kiválaszt egy konkrét népet, és benne lakik, kezdte katekézisét 14. Leó pápa. Ezért hívja Ábrahámot, és annyi utódot ígér neki, mint égen a csillag, és mint a tengerparti homok. Isten szövetséget köt Ábrahám gyermekeivel, miután kiszabadítja őket a rabságból, elkíséri őket, gondoskodik róluk, egybegyűjti tagjait, valahányszor eltévednek. Ezért ennek a népnek az identitását, Isten működése és a benne való hit adja. Arra hivatott, hogy világosság legyen más nemzetek számára, és világító toronyként vonzza magához az összes népet, az egész emberiséget.
A zsinat megállapítja, hogy mindez azonban csak előkészítése és előképe volt annak az új és tökéletes szövetségnek, mely majd Krisztusban köttetik meg, s annak a teljesebb kinyilatkoztatásnak, melyet Isten megtestesült igéje fog átadni. Krisztus ugyanis az, aki teste és vére odaajándékozásával önmagában gyűjti össze végérvényesen ezt a népet. Tagjai bármilyen nemzetből valók lehetnek, mert a benne való hit vonja egységbe őket. A Krisztushoz való csatlakozás, a feltámadott lelke szerinti élet megélése. Ez az egyház, Isten népe, aki létezését Krisztus testéből nyeri, és aki maga Krisztus teste. Nem olyan nép, mint a többi, hanem Isten népe, akit ő hívott össze a föld valamennyi nemzetéből. Az egyház egyedüli egységesítő elve nem a nyelv, a kultúra vagy a nemzetiség, hanem a Krisztusban való hit. Azoknak a gyülekezete, akik hittel tekintenek Krisztusra. Leó pápa így folytatta gondolatmenetét.
Si tratta di un popolo messianico, proprio perché ha per capo Cristo, il Messia.
Messiási népről van szó, mivel feje Krisztus, a Messiás. Nem érdem vagy cím alapján lehet tagja valaki, hanem csak is a Krisztusban való létezés által válhat Isten gyermekévé. Ezért minden feladatot és funkciót megelőzően az számít valóban az egyházban, hogy Krisztusba vagyunk beoltva, a kegyelem által Isten gyermekei vagyunk. És ez az egyetlen kitüntető cím, amire keresztényként törekednünk kell. Azért vagyunk az egyházban, hogy szüntelenül életet kapjunk az Atyától, és hogy gyermekeiként, egymás testvéreiként éljünk. Ebből következően a szeretet határozza meg az egyházon belüli kapcsolatokat, úgy, ahogyan kapjuk és megtapasztaljuk Jézusban. Célunk Isten országa, ami felé az egész emberiség zarándokol. Krisztusban minden ember urában és üdvözítőjében egyesítve az egyház soha nem zárkózhat be önmagába, nyitva kell állnia mindenki előtt és mindenki számára. A zsinat emlékeztet rá, hogy Isten új népébe minden ember meghívást kap. Következésképp ezt a népet, noha mindig egy és egyetlen, ki kell terjeszteni az egész világra és minden történeti korszakra, hogy megvalósuljon Isten terve, aki kezdetben egy emberi természetet alkotott, és elhatározta, hogy szétszóródott gyermekeit egybegyűjti. Még az is, aki még nem kapta meg az evangéliumot, valamilyen módon Isten népe felé orientált, és az egyház, mivel közreműködik Krisztus küldetésében, arra hivatott, hogy terjessze az evangéliumot mindenhol és mindenkinek, hogy minden ember kapcsolatba kerüljön Krisztussal.
Questo significa che nella chiesa c'è e deve esserci posto per tutti. Che ogni cristiano è chiamato ad annunciare il Vangelo.
Ez azt jelenti, hogy az egyházban helye kell, hogy legyen mindenkinek, és valamennyi keresztény arra hivatott, hogy hirdesse az evangéliumot, és tanúságot tegyen minden környezetben, ahol él és működik. Így mutatja meg ez a nép katolicitását, befogadva a különböző kultúrák gazdagságát és lelki javait, és egyszer s mind felkínálva nekik az evangélium újdonságát, hogy megtisztítsa és fölemelje őket. Ebben az értelemben egy az egyház, mégis magában foglal mindenkit, fejtette ki Leó pápa, majd ezzel a gondolattal zárta szerdai katekézisét. Nagyon reményteli jel, főként napjainkban, amikor annyi konfliktus és háború vesz körül minket, tudni, hogy az egyház olyan nép, amelyen belül a hit erejében együtt élnek különböző nemzetiségű, nyelvű vagy kultúrájú férfiak és nők. Olyan jel, amelyet az emberiség szívébe helyeztek, mint az egység és a béke felhívása és proféciája, amelyre az Atyaisten hívja gyermekeit.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Leó pápa,
Soha ne becsüljük alá a nők elleni erőszakot. Félelem nélkül jelentsük fel. Leo pápa válaszolt egy olvasói kérdésre a Piazza San Pietro magazin e havi számában, amely március 8-án a Nemzetközi Nőnapon jelent meg. A pápa szokásához híven válaszolt egy olvasónak, aki segítséget, gondolatokat és útmutatást kért tőle nagyon aktuális kérdésekben. A márciusi számban megjelent levelet Giovanna írta alá Rómából. Könnyes szemmel írja, és sok nő tragédiájának szóvivőjévé válik, akik számára egy férfit szeretni, hozzámenni feleségül, vagy úgy dönteni, hogy vele élnek és családot alapítanak, csapdává válik. Miért? Kérdezi Giovanna. Hogyan magyarázhatjuk meg azt az erőszakot, amely ma már túl gyakran fordul elő és fájdalmas, és amelyet oly sok férfi alkalmaz a nők ellen, akiket állítólag szeretnek? Még odáig is elmennek, hogy megölik őket. Brutálisan, gyűlölettel, mintha bűnösök lennének abban, hogy már nem szeretik őket. 14. Leo válasza hosszú és átgondolt. Azzal kezdi, hogy kifejezi, nagy szenvedést okoz neki ez a probléma, vagyis az erőszak a párkapcsolatokban, és különösen a nők elleni erőszak. A pápa idézi Szent II. János Pált, és a híres női zseni kifejezését, amelyet még inkább támogatni kellene egy olyan világban, amelyet gyakran az erőszakos gondolkodás ural. A nők a gondoskodás és a testvériség kultúrájának főszereplői és megteremtői, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy jövőt és méltóságot biztosítson az egész emberiségnek, írja a pápa. Talán ezért is válhatnak ma erőszak célpontjaivá, megütik és megölik őket, mert az ellentmondás jelei ebben a zavaros, bizonytalan és erőszakos társadalomban, mert a hit, a szabadság, az egyenlőség, a teremtőképesség, a remény, a szolidaritás és az igazságosság értékei felé irányítanak bennünket. Ezek azok a nagy értékek, amelyekkel ehelyett egy veszélyes mentalitás áll szemben, amely megfertőzi a kapcsolatokat, és csak önzést, előítéleteket, diszkriminációt és az uralkodni akarást eredményezi. Már a tavaly június 8-i pünkösdi prédikációjában, majd az egyházi mozgalmak jubileuma alkalmából is 14. Leo elítélte ezt a hozzáállást, amely gyakran erőszakhoz vezet, amint azt sajnos a számos és közelmúltbeli nők ellen elkövetett gyilkosságok esetei is mutatják. Az erőszak, bármilyen erőszak, az a határ, amely elválasztja a civilizációt a barbárságtól, hangsúlyozza a pápa. Soha nem szabad alábecsülni egy erőszakos cselekményt, és nem szabad félni attól, hogy feljelentsük, beleértve azokat a helyeket is, amelyek lekicsinylik azt, vagy tagadják a felelősséget. Leo pápa továbbá kiemeli, hogy megragadta Giovanna felhívása az alulról szerveződő munkára, a kultúra és a fiatalok oktatása terén, hogy elősegítsük a nők, mások és általában véve a tőlünk különbözőek iránti tisztelet kialakítását. Az Enzo Fortunato atya által vezetett magazin római olvasója szerint ez egy olyan munka, amelyet az iskola rendszer és az egyház közösen végezhet. Ki más, ha nem az iskola és az egyház segíthet az új nemzedékeknek a tisztelet, a szeretet és mindenek előtt a szabadság kultúrájának terjesztésével. Ez egy olyan üzenet, amely megtanítja az embereket arra, hogy ne tekintsék a nőt a birtoklás tárgyának. Giovanna ezért egyre erősebb oktatási szövetségre szólít fel, amelynek abszolút szükségességét Leo pápa is hangsúlyozza. Az együttjárás a közös emberiségünk iránti kölcsönös tiszteletben nem álom, hanem az egyetlen lehetséges valóság egy mindenki számára világos világ építéséhez, írja levelében. Az egyház a családokkal, az iskolákkal, a plébániákkal, az egyházi mozgalmakkal és egyesületekkel, a szerzetes rendekkel és a közintézményekkel együtt osztozhat annak sürgősségében, hogy dolgozzanak ki konkrét projekteket a nők elleni erőszak megállítására. Ebből fakad egy további felhívás, amely követi a tavaly november 25-én a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napján már kifejezett felhívást, hogy állítsuk meg az erőszakot, kezdve a fiatalok nevelésével, és megpróbálva megnyitni mindenki szívét, hogy kimondja, minden ember emberi lény, aki megérdemli a tiszteletet, azt a méltóságot, ami megilleti mind a férfiakat, mind a nőket és mindenkit. Fel kell számolnunk ezt az erőszakot, és meg kell keresnünk a módját, hogy formáljuk gondolkodásmódunkat. Legyünk a béke emberei, akik törődnek mindenkivel, összegzi a pápa gondolatait válaszában a Piazza San Pietro magazin olvasójának.
A Pápai Régészeti Akadémia Vörös Győző ókorkutató professzort tagjai közé választotta. A Pápai Régészeti Akadémia január 26-án tagjai közé választotta Vörös Győző ókorkutató professzort, akit Ferenc pápa 2022-ben pápai aranyéremmel tüntetett ki. A reneszánszkori erődményeket követően jelen formájában 1810-ben újra alapított Vatikáni Pápai Régészeti Akadémia 5. magyar tagja lehetek. Fraknói Vilmos püspöktörténész, Récsei Viktor pannonhalmi bencés régész, Alföldi András, Princetoni klasszika archeológus és Alföldi Géza, heidelbergi klasszika filológus intézet igazgató professzorokat követően. Mint ahogyan az a földi életutak évszámaiból látható, 15 év után újra magyar tagja lett a Pápai Régészeti Akadémiának. Csodálatos érzés, hogy halálomig tagja lehetek ennek a vatikáni tudományos testületnek, amely az ókori és középkori, valamint a művészettörténeti kutatások római fellegvára. Hálát adok a gondviselő Jóistennek, hogy szeretett egyházam és hazám fontosnak tartja a szentföldi régészeti missziómat, amelyhez a kezdetektől minden segítséget megkaphattam tőlük. A Holttenger keleti partján folyó magyar régészeti feltárások és műemléki helyreállítások tudományos publikációit a vatikáni tulajdoni és milánói székhelyű Edizioni Terra Santa kiadó monumentális kötetekben tette közzé. Anyaintézetem, a Magyar Művészeti Akadémia pedig magyar és angol nyelvű művészeti szakmonográfiákat jelentetett meg 2021-ben és 2022-ben Macherus címmel. A 18. éve folyó szentföldi ásatásaim legfőbb támogatói a kezdetektől a velem együtt Jeruzsálemben élő drága feleségem és szeretett gyermekeim voltak. A Macherus heródesi királyi városának, illetve ókori műemlékegyüttesének romokból történt régészeti feltárási eredményei egy történelmileg hiteles evangéliumi helyszínnel és gyönyörű zarándok célponttal gazdagították a Szentföldet. Az ókori történetírók Josephus Flavius és Eusebius tanúsága szerint a transjordániai Macherus az a történelmi, hiteles evangéliumi helyszín, ahol Heródes Antipász tetrarka végzete születésnapja történt, amely erődített város citadelláján a királyi palotájában Szalome hercegnő táncolt, és ahol Keresztelő János bebörtönözték és végül lefejezték. A szentföldi magyar ásatások jelenleg is nagy erőkkel folynak, a legutóbbi ásatási szezon 2026. január 15-én ért véget. A 216 éves Római Régészeti Akadémia története. Az 1810-ben alapított Római Régészeti Akadémia elődjei a 14. Benedek által 1740-ben alapított Római Régiségek Akadémiája, valamint a Pomponio Leto által a 15. században létrehozott Római Akadémia. 8. Pius pápa engedélyével 1829-ben kapta meg a Pápai Régészeti Akadémia címet. Az akadémia célja a régészet és az ókori és középkori művészettörténet tanulmányozásának előmozdítása. Különleges hangsúly fektet a szentcikhez tartozó régészeti és művészeti emlékek illusztrálására. Tudományos kommunikációi, konferenciák, kiadványok, versenyek és a kutatás és tanulmányok minden más formája révén elősegíti a tudás bővítését és a kultúra fejlesztését. Az akadémia védnöke a bíboros államtitkár, és 140 tagból áll, köztük 20 tiszteletbeli, 40 teljes jogú taggal és 80 levelező taggal. Az elnök a Pápai Akadémia koordinációs tanácsának tagja. 1833-ban, amikor Bizonyos személyek javaslatot tettek Raffaello sírjának eltávolítására a Panteonból, az akadémia 16. Gergely pápához fordult, aki helyt adott az akadémia kérésének, és Raffaello sírja maradt tovább is, ahol most is található a Panteonban, vagyis a Vértanúk Szűz Mária kerek templomban. Az akadémia első nagy római tudományos munkája a Kapitóleumon található tabulárium, régi császárkori okmánytár restaurálása volt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Út igazság! Út élet.
Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyj a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Hogyha elborít az árny, egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek.
Napverse.
Szilágyi Domokos, Hajnali Húda. Az apró fények, mint halak a csalétekre, összegyűlnek. Színültig megtelik a táj csönddel, s az ég szélén kicsordul, göndör bárány felhő darab. Ó, elillanó pillanat, illanó és véget nem érő, hisz te benned ölelkezik a szem a színekkel, a fény az árnyal, bolyhos sugarak illegő szirmokkal, a nap a földdel, ó, elillanós véget nem érő rezdülés, te vagy a születés. A béke. A tüdő vidáman harap a levegőbe, pirkadat, új nap, köszöntelek. Derűs munkás nyugalmadat köszöntöm. Zúdulját az idegeken, az ereken, a szív, az agy minden sejtjén, s maradj, maradj mindannyiunké mindörökre, hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. A te erőd erőnk, és minden mozdulat mélyén te szunnyad szeliden, mint a lelkekben a szabadság.
Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Mennyért mondta el. Szilágyi Domokos 1938-ban született Nagy Somkúton, szegény de művelt családban, a középiskolát Szatmáron végezte, majd 1955-ben a kolozsvári Babesbolyai Tudományegyetem magyar szakának hallgatója lett. Itt tanára és példaképe volt Szabédi László, akitől a szemléletében és emberi tartásában is rengeteget tanult. Költői indulása is egyetemi éveire datálható, első versei 1956-ban az Utunk című folyóiratban jelentek meg, 58-59-ben az Igaz szó kolozsvári belső munkatársa volt. Az egyetem elvégzése után 1960-ban Bukarestbe került, ahol az Előre című napilap munkatársa lett. Első önálló verses kötete 1962-ben jelent meg Ellom a repülőtéren címen, melyről a későbbi jó barát Bodor Pál írt méltatást az Utunkban. Korai költészetére József Attila, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor volt nagy hatással, de már ekkor megmutatkozott sajátos moralizáló groteszk látásmódja is. Az úgynevezett forrás nemzedék tagja volt, egyike azon költőknek, íróknak, akik a világháború utáni erdélyi költészet alaphangját adták. Kiváló műfordító is volt, elsősorban modern román költőktől és Walt Whitmantől fordított. Irodalomelméleti munkásságának csúcspontja az Arany János művészetéről írott kis monográfia, amely 1969-ben jelent meg a Kortársunk Arany János címmel. A 70-es években egyre súlyosbodó betegségével küszködve hangja mindinkább elkomorult, költészetét lassanként gyász, kételkedés és szorongás hatotta át. Magánélete is magába hordozta a tragikumot, első felesége a kiváló költőnő Hervai Gizella volt, tőle született fia, Szilágyi Attila az 1977-es bukaresti földrengésben életét vesztette. Szilágyi Domokos 1976. november 2-án Kolozsvárott önkezével vetett véget életének. 4 nappal később temették el a házsongárdi temetőben, ahol sírjánál Nagy László búcsúztatta. Néhány éve kiderült róla, hogy a hírhedt Szekuritáte ügynöke volt, az ügy hátterének tisztázása folyamatban van.
A nap imája.
Boldog Bartolo Longo, imája. Ó, Uram, amikor majd eljössz ítélni a világot, a te tövis koronád, a dicsőség és a fenség koronája lesz. Én üdvözítőm, én Istenem, ma ítélj meg engem, ne akkor. Most, ebben a percben, amikor szorosan ölellek a szívemben, most ítélj meg engem, aki tövis koronával látlak téged. Itt éges, itt fenyíts, itt légy szigorú, hogy az örökké valóságban megbocsáss. Meggyötört, megvetett, megsértett Jézusom, lábaidhoz borulok, és egészen a tiéd akarok lenni. Tekints rám irgalmasságot szemeivel. Most vidd végbe a művedet, ó tövis koronás Jézus szívem! Szívem minden részét járják át a te szeretetettől tüzes töviseid, hogy lángra lobbanjon bennem szereteted. Amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.